Sziasztok, reméljük jól aludt mindenki, ki van pihenve. Megtisztelő, hogy ennyien eljöttetek újra. A mai napnak a téma, hogy Isten királysága, mint reménységünk. Picit több lesz a mélyebb igerész János által. Így az elején szeretném elmondani, hogy aki nem tudja véletlenül, hogy egyébként házas kúzus vezetők is vagyunk. Nem tudom, hogy ti a kettő egyenlő egy alapítványnak a kúzusait szoktátok-e csinálni, nem? Nagyon jó szívvel javasoljuk. És ott rengeteget hallunk arról, hogy milyen kell legyen egy keresztény otthon. Úgyhogy egy picit erről is fogunk ma beszélni. És bizony, hogyha az otthonunk rendben van, akkor minden rendben van, mert akkor a gyerekek rendben lesznek a gyülekezetben, hogy akkor a férjünk rendben lesz a munkahelyen, én ott, ahol éppen vagyok, ott rendben leszek. Tehát, hogy mi hiszünk abba, hogy a világnak, a szomszédoknak a keresztény otthonok lehetnek az igazi reménysége, és otthon kell felépítenünk elsősorban a királyságot. Úgyhogy erről is fogunk egy nagyon picikét beszélni, de akkor a János kezd imával.
Mennyatyám, valóban hálásak vagyunk azért, hogy ma is itt lehetünk, és leginkább azért, hogy te itt vagy. Köszönjük a te jelenlétedet, köszönjük azt, hogy a dicsőítésben valóban átélhettük azt, hogy te megérintesz szólsz hozzánk, és valóban ezek a torna gyakorlatok, amik bennünk voltak így a kezdetkor, szóval hadd ragadjanak meg bennünk, hogy elinduljunk a mi lábunkkal, és tegyük egyiket a másik után. Mindazt, amit megmozgatsz bennünk, azok valósággal váljanak. És valóban az a vágyunk, Istenünk, ma is, hogy nyisd meg a szívünket, hogy mindaz, amit te akarsz ma üzeni nekünk, arra legyünk nyitottak, és tudjunk kizárni mindent, ami saját gondolat, ami saját értelmezés, ami saját probléma, saját gond. És egyszerűen csak oda akarunk menni a te lábadhoz, ott akarunk maradni, fölemelni a te nevedet, Jézus, téged magasztalni, téged dicsőíteni. Köszönjük, Istenünk, azt, hogy valóban nálad van a mi otthonunk, és köszönjük, hogy itt lehetünk, mert te itt vagy. Amen. Amen. Nem tudom, hogy emlékeztek, a tegnap mondtam, hogy van az életem, vagy az elhívásomnak egy mottója, az pedig az, hogy megváltoztatni az emberekbe az Isten képet, és ezzel együtt az, hogy ha az emberek megismernék azt, a hitetlenek, hogy kicsoda az élő Isten, akkor nem tennének más, mint hozzárohannának, mert nem lennének annyira bolondok, hogy minden mást keressenek. És valahogy ennek mentén így tovább gondolva, és talán a tegnapi nap egy picit a fókusz, a kifele való misszió, az a hozzáállásunk, majd kicsit lehet, hogy a belső dolgokkal, a gyülekezet, meg a mi életünkkel is foglalkozunk, de valahogy az a másik, amit így az elmúlt években, így egy ilyen mottóként ott van előttem, hogy ha a hívők, az Isten emberei valóban változnának az Isten képére, akkor az maga az ébredés lenne. Tehát akkor felébrednénk, hogyha minél mélyebben megismernénk Istent, és nagyon sokszor azok az állarcok, amik ránk rakódtak, akár vallásoság, akár egy csomó minden beidegződésbe, ettől mind felszabadulnánk, és az élő Istent úgy ismernénk meg, ahogy, akkor egyértelműen ő lenne a középpontban, nem kérdés sok mindenben. Na, mielőtt beletérünk, a reménység, így eszembe jutott ma reggel, hogy jó pofa dolog, hogy reménységgel kapcsolatosan szolgáljunk itt köztetek. Gondolom, hogy vendégpásztor jön, vagy bárki, akkor az első, hogy milyen új remény a nevetek, akkor a reménységről valami eszet osz nektek, ami ezt nem szeretnénk. Tehát, hogy ráadásul tényleg úgy otthon vagytok. De azért elgondolkoztam azon, hogy hát ha valakinek van egy óriási problémája, és van egy kicsi reménysugár, akkor milyen árat fizet meg érte? Apukám sztoriát mondom, apukám egyébként baptista lelkipásztor nőtt föl, tehát nem egy ilyen elveszett ember, hanem tényleg egy intelligens, értelmes ember, nagyon tisztelem őt, nem érek soha fel a nyomába. De, mit tudom én, 3 vagy 4 évvel ezelőtt egyszer egy nap fölhívott, most már nyugdíjas egyébként, nyugdíjas lelkipásztorként, ilyen idősekkel szolgál meg több helyen is, de fölhívott egy nap, és mondja, hogy fiam, még nem kértem tőled soha pénzt, de most szeretnék egy 400 000 forintot kérni tőled, hogy ez egy nagyon-nagyon soron kívüli dolog, hogy ki tudnál segíteni vele. Hát mondom neki, hogy persze, igen. Hát meg is kérdeztem, hogy hova vigyem, vagy mikor menjek, vagy hogy, mint hogy sürgős lenne. Igen, most kellene. Hát mondom, most így nincs nálam, de akkor hazamegyek és intézkedek. Csak úgy melegesen megkérdezem, hogy mégis mire kell ez a pénz. Épp az öcsémmel voltam együtt a raktárban, és mondja, hogy hát tudod, ami egészségi állapotunk megköveteli azt, hogy ezt a szöveget megmarad benne, mert így mondta, hogy egy ilyen relax székbe beruházunk, mert ez megoldja az ízületeink, a gerinceink problémáit, stb. Mondom, hogy hol vagytok? És mondja, hol vannak, milyen konferencia teremben, és akkor ott oda kéne menjek. És akkor oda megyek, és hát látom, egy ilyen előadás van, több ilyen idős házaspár ott van, hát úgy közel majdnem 1 millió forintért el akartak adni neki egy 150 ezer forintos masszázszéket, aminek egyébként ők már több mint 150 ezer forint előleget befizettek, ami pénzük nekik volt, azt mind beletették. Úgy nagy nehezen, aztán nem nagy nehezen, mert gyorsan visszakértük azt a pénzt. Aztán mondtuk, hogy még a rendőröket is mindjárt ide hozzuk, de hogy elgondolkodtam, hogy, és utána beszélgettem apukám, hogy ja, hát az egész poén, az egészben az, hogy hát annyira ez nem is lett volna reménység nekik, mert mondtam, hogy azért kérdezzetek meg az orvost, és hogyha ez jó nektek, akkor én megveszem ajándékban nektek azon az áron, ahogy ezt meg lehet kapni. És akkor mondta az orvos, hogy meg ne vegyék, mert ettől meg is halnának. Tehát, hogy gyakorlatilag az ő állapotukhoz egy ilyen masszázsék az annyira ártana. Na hát, ennyit a reménységről, ez megmaradt bennünk a tesóm együtt, hogy kimentettük a fatert ebből a helyzetből, de ők azt gondolták akkor ott, és együtt volt apukám, anyukám, hogy ez most nekik a hátralévő életükbe egy mekkora nagy reménység, és tök mindegy, hogy ők mostantól kezdve a nyugdíjukból törlesztik majd azt, amit még beleraktak, mindent, ami pénzük volt, tartalékuk, és még kölcsön kérnek, hogy nekik legyen megoldva ez a gerinc probléma. És tényleg sok mindent megteszünk, ha egy reményt látunk, azt látom az embereknek, és sokfele szaladgálnak az emberek. Tegnapi nap folyamán ugye volt egy olyan tudom, merre. Lehet, hogy fordítva fogom. Aha. Igen. Volt egy olyan mondat, az elhangzott, ha jól emlékszek, hogy amit látok, azt hiszem, vagy amit az ige mond. És ezzel szeretném folytatni, szeretnék kapcsolódni, és innen mennék így tovább. Van egy történet a Bibliában, Kettő Királyok könyvében, 6. rész. Ez nagyon tetszik, ez a történet, mert itt sok minden van ebben a történetben, és nem is fogom végigolvasni, csak egy-két dolgot így kiemelek ebből. Elizeus, a próféta, fönn van a hegyen, és ugye Izrael háborúban van az ő népe, és hát nem tetszett az ellenségnek, mert mindig mindent megtudtak, hogy hol törnének be, mert itt a próféta kijelentette neki, aztán ezt megtudták, és meg akarták találni Elizeus prófétát, és hát körbe is vették a hegyet, és ott van Elizeus, ott van a szolgája, és azt mondja ez a szolga Elizeusnak, hogy jaj, jaj, édes uram, mit cselekedjünk? Mondja így. Jaj, jaj, édes uram, mit cselekedjünk? És akkor Elizeus azt mondja, hogy ne félj, mert többen vannak velünk, mint ellenünk. És azt kéri Isten, hogy Elizeus Istentől, hogy uram, nyisd meg ennek a szolgának a szemét, hogy lássa, hogy mi van itt a háttérben, mi az, ami itt van valójában. És akkor megnyílt a szeme, és azt látta, hogy ott vannak a tűzösszekerek, és valóban többen vannak. És hát valószínű, hogy így elmúlt a félelem. És aztán följönnek az emberek, keresik Elizeust, és akkor azt mondja, hogy uram, verd meg őket vaksággal. Tehát itt a látás meg a nem látásnak elég nagy sztoria megy végig egyébként. Megveri őket vaksága, majd Elizeus elcipeli őket, és átadja őket a királynak, és ott utána nyisd meg a szemüket, hogy most már lássanak ők is, hogy hova kerültek. Van egy ilyen szlogen, azt nem raktam ki, ez a Szolgálunk is védünk, című dolgot ismeritek, a rendőrségünknek a szlogenje. Hát a mai ehhez a kis apró témához itt az elejéhez, azt gondolom úgy jönne ez hozzá, hogy jalgatunk és félünk. Tehát, hogy ez a szlogen lenne, de inkább azt mondom, hogy jalgatunk vagy hiszünk. Itt ez a szolga elkezdte mondani, hogy jaj, jaj. Nem tudom, hogy azokban a helyzetekben, amik éppen mostanában érnek bennünket, és azt gondolom, most érnek bennünket olyan dolgok is, amiktől akár félhetünk is, hogy mennyire vesz uralmat az életünkbe, mennyire vesz uralmat az életünkbe a félelem. És ebben a helyzetekben, amikben éppen benne vagyunk, amikor Istenhez kiáltunk, az mit jelent nekünk? sokszor sokféleképpen jöhet el az üzenet Istentől. Így tegnap már így egy kis szóba azt hiszem, hogy említetted, hogy én a börtönbet értem meg tulajdonképpen. Nem a ige szólásáért kerültem oda, tehát hogy nem ilyen keresztény üldözött voltam, és ezért kerültem oda, hanem ilyen megérdemelt módon. És amikor ebbe a reménytelen helyzetbe voltam benne, akkor igazán az volt előttem egy kép, egy ilyen hónapon keresztül, amitől aludni se tudtam igazából, hogy innentől vége az életemnek. Olyan dolgok történtek, hogy innentől teljesen mindegy, hogy mi van, én már rendes ember nem lehetek rám, senki nem fog úgy felnézni, vagy nem, tehát minden, amit addig hittem, tettem, az így kerékbe tört. És emlékszek rá, hogy egyszer bejött az ügyvéd, aki nem egy hívő ember volt, és egész egyszerűen Isten felhasználta, és elkezdte ez az ember reményt kelteni bennem. Azt mondta az ügyvéd, hogy figyelj már, hát te hívő családból vagy. Te kell ismered a Bibliát. És elkezdett prédikálni nekem, de mondom, nem hívő, megkérdeztem tőle, utána majd. És azt mondja, hogy nálatok van olyan, hogy megbocsátás, meg tiszta lapot ad Isten neked meg. És így lelket öntött belém ez a hitetlen ember, hogy van megoldás az életedre, van remény, van ott az alagút végén valami. Ne félj tovább. És sokszor van úgy, hogy valami ki kell zögessen bennünket abból, hogy a jalgatásunkból fölébredjünk, és ne csak annyit lássunk, mert ha kinézünk és látjuk a körülöttünk lévő problémát, akkor az automatikus az lenne, hogy jaj, hát nehéz az egész. Úgy végigondoltam ezt a történetet itt Elizeusnál, hogy mi lett volna, ha nem a szolgára ragad rá az Elizeus hite, hanem Elizeusra ragad rá a szolga jajgatása. Nem tudom, értitek-e? Mi lett volna akkor? Hát valószínű, hogy Elizeust elhurcolták volna, ami a tervük volt, nem? Tehát megfogják, elviszik, és akkor, hogy most életben marad vagy, azt nem tudom, de elég könnyen a halál lehetett volna a vége. De itt a hit győzött. És valahogy azt érzem, hogy ez a kettő között, ez a kettő nem megy együtt, hogy félünk is egyszerre, és nem is. Az ige van bennem így ezzel kapcsolatban, amit Pál mond Timóteusnak, és mi már új szövetségben vagyunk, kaptuk a Szent Szellemet, lehet, hogy kaptunk ajándékokat is, és kaptunk elhívást is. És benne vagyunk valamiben, ami lekötötte az életünket, és nem vagyunk annyira benne. 2. Timóteus levél úgy kezdődik, nekem az jön le így a háttérből, hogy Timóteus egy ilyen állapotban volt, amikor egy picit így meg volt lehet fáradva, és bizonyos dolgokban lehet, hogy félelem lett úr az életébe, és nem olyan módon szolgált, ahogy elindult. És azt mondja Pálot neki, hogy figyelj, Timóteus, benned láttam, hogy megvan az a képmutatás nélkül való hit. Tehát az rendben van, ez úgy ott van. Azt mondja, és gerjesz fel azt az ajándékot, amit kaptál, mert nem a félelemnek a szellemét kaptad, hanem az erőnek, a szeretetnek, a józanságnak a szellemét. És hogy ez ott van benned, és az egyik kulcs arra, hogy ezekről a szemünket levegyük, és Timóteusnak is, hogy levegye a szemét arról, hogy most milyen problémák veszik körbe, és a reménytelenséget kezdje látni, ahelyett azt mondja, hogy gerjesz fel azt az ajándékot, ami benned van, és kezdj el szolgálni, és kezd el abba benne lenni, mert akkor ezek a félelmek el fognak tűnni, és akkor ezek nem lesznek ott tovább benned. És azt látom itt Elizeusnál, hogy Elizeus, hogy ő hitt Istenben, és tudta, hogy ott van a megoldás, akkor ő tudott tenni is egyből. Hogyha a hit útján vagyunk, akkor megvan az első lépés. Mi volt Elizeusnak az első lépés? Odaérkezett az ellenség, és azonnal tudta, hogy mit kell tegyen. Azt mondta, hogy Uram, verd meg őket vaksággal. Az első lépés azonnal megvolt. Nem egy begobozott, jaj, mit tegyek, mi legyen, mint a szolgánál, hanem azonnali cselekvés. És nekünk is van ilyen dolgok kezünkben. Azt mondja Jakab levelében, hogy engedelmeskedjetek az Istennek, és álljatok ellen az ördögnek, és mi fog történni? El fog tűnni. El fog menni. És hogyha hiszünk Istenben, és ott vagyunk, és elengedjük ezt a dolgot, akkor azonnal tudjuk, hogy mit kell tegyünk. És nagyon sokszor ez a megoldás kulcsa, hogy tudjuk a lépést, a következő lépést, ami megoldja az életünket. Azt gondolom, hogy egy keresztény embernek az, hogy ő egy jajgató ember, vagy egy hitbeli ember, az vagy rombolja az Isten királyságát, vagy építi. Mikor Vecsésre érkeztünk, a szomszédunk megtudta, hogy mi baptisták vagyunk. elmondtuk neki, na, nem tartottuk titokba.
Látta, hogy vasárnap.
Vasárnap eltűnünk vasárnap délőtt mindig, és akkor megkérdezte, hova tűnünk el, aztán mondtuk, hogy mi van. És akkor, jaj, baptisták, hú, hát itt is volt valamikor baptista imaház. És mondom, na, és hát már több éve nincsen, meg el is adták, azt egyébként hallottunk róla. De úgy furcsa volt az ő szájából hallani, azt mondja, hogy a végén voltak már hárman, azt mondja, de azok, ahogy tudtak veszekedni, meg ahogy éltek. És egy csomó olyan dolgot mondott, hát nem azt képviselték a településen, hogy a reménység. Hogy ha oda megyünk, akkor ott megoldás lesz az életünkben, hanem hát jó is, hogy vége lett. Valahogy így jött le a szomszédom beszédéből. Szóval az Isten királyságát, ami életünk, ami hozzáállásunk bizonyos helyzetekben, az igenis árulkodik és bemutatja. Nem a félelemnek a szellemét kaptuk, hanem erő, szeretet, józanság szellemét. És a másik gondolat ezzel kapcsolatban, ami bennem van, az az, hogy imádkozunk ébredésért, imádkozunk azért, hogy történjen valami, de valójában mi úgy nagyjából meg tudjuk oldani az életünket, és nem vagyunk Istenre utalva. Nem tudom, hogy gondoljuk végig ezt. Én az életemben, ha végig gondolom, vannak olyan bizonyos pontok az életemben, és ha őszinte akarok lenni, akkor, és a feleségem ezt tanúsítja jobban, akkor amikor nagyon mély volt az Isten utaltság, akkor sokkal más tudtam lenni, mint amikor így magabiztosan megoldom az életemet. Nézzük csak meg az összes királyt egyébként, majdnem az összes királyt Izrael életébe, hogy amikor nagy baj voltak, jött az ellenség, Istenhez kiáltottak, mi történt? Minden egyes esetben, amikor Istenhez kiáltottak, Isten odaállt mögéjük, kimentette őket, és győzelem volt, nem? Akkor szinte jobb bajba lenni. És csak ezért kiásta nézzük, ő is betegség volt, Istenhez kiáltott, még onnan is kimentette előtte, minden háborúban, stb. És a végén, hát hoztak egy csomó ajándékot, és akkor mit csinált? Jöttek a többi királyok, és akkor végigvezette őket a palotán, meg a templom, meg minden, hogy nézzétek. Ezt mind elértük, ezt tettük. És eljön a felfogalkodás ideje. Nem szoktuk mi ezt úgy annyira észrevenni magunkon egyébként, mert nem ilyen nagyba jelentkezik, hogy ja, hát imádkoztam valaki, meggyógyult, és akkor én gyógyultam, meg nem ezt mondjuk azért persze, de úgy a nevünket nem titkoljuk el, hogy azért én imádkoztam érte kézrátétellel. Én tettem ezt a dolgot, vagy valami. És napjainkban is látunk evangélistákat, és sokszor így nem is tudjuk hova tenni őket, mert látjuk olyan embereket, akik meghatározó dolgokat fedeztek fel az igéből akár is, mondtak, és köthető hozzájuk akár olyan reform is az egyházon belül, ami látjuk, hogy előre mutat, és egy idő után azt látjuk, hogy eltértek. És most nem akarom mondani, hogy aranyozott magánhelikoptertől kezdve az égvilágon minden, meg stb. Elértünk mindent. De hogy, szóval ezt valahogy úgy én raktároztam magamban, hogy nyilván akkor Isten őket használta, de inkább nekem az, hogy én ne váljak azzal a hétköznapokban. Nem muszáj ilyen nagyobb dolgokat lássunk, mert sokszor ez kisebb, apró dolgokban is megvalósul. Csak mondok ilyen példát, hogy amikor elkezdtem dolgozni egyébként, hát, de mindegy, de elmondom röviden. Van egy konyha studink, ugye együtt dolgozunk, egy vállalkozásunk, de amikor én a konyha bizniszbe bekerültem, az úgy történt, hogy tulajdonképpen friss házasok voltunk. Én ilyen alkalmi munkákból értem, mert nem akartam elmenni dolgozni, mert többet keresek egy nap alkalmi munkával, mint szóval ez abban a világban volt, amikor ez a maszakolás volt. Aztán egyszer így szerintem egy kicsit zátonyra futott itt a dolgunk, és hát kaptam is egy ultimátumot, hogy kezdjek el rendes munkát keresni. Tudjátok, a feleségemtől. Aztán ezzel nem foglalkoztam, és akkor az egyik munkámban egy ilyen nagy zárlatot okoztam, amiben hát nagyon nagy kár lett, amit nem tudtam volna kifizetni. Akkor éppen villanyszerelő voltam, tehát hogy igen. És hát akkor azt mondtam Istennek, hogy Istenem, ha ebből a bajból kimentesz, akkor megveszem az Express újságot, a fiatalok nem tudják mi az, mondhatnám úgy, hogy neten akkor munkát keresek. Tehát hogy ez az volt.
Az első.
Igen, hát és Isten kimentett ebből a munkában, nem mondom a sztorit, de ez is egy csodálatos dolog volt. És megvettem az újságot, bekarikázok dolgokat, és hát semmi normális munkát, meg mit tudom én. Mondom, elmegyek targonca vezetőnek, tehát hogy valami legyen. Elmentem ennek, ezt nem is tudtam, kell hozzá külön valami targonca vezető jogosítvány, de oda mentem az állásinterjúra, és egy olyan fél óra után rájöttem, hogy nem jó állásinterjú vagyok, mit konyhatervezőt vesznek föl. Ó, mondom, hát a tervező is vagyok, tehát hogy indult a dolog, és hát mondta, hogy igazából egy hónap múlva lehetne felvétel, de holnap menjen el, mert hát akkor tudunk majd újat keresni, gondolta, hogy magában majd addig, amíg engem majd elküldenek. És akkor elkezdtem ezt a konyhaszakmát, és akkor minden nap úgy mentem, emlékszek be, mentem el otthonról, őszinte leszek, így mondta, így imádkoztam, Uram, add, hogy ma ne bukjak le, hogy nem értek hozzá. Tehát, hogy és tényleg is nem olyan csodákat tett, hogy nap mint nap, és tudjuk, 3 hónap múlva átjött a vezérigazgató, kérdezte, hogy János, magának van egy testvére? Mondom, van 3, és hozza ide, nem is kell interjú, fölveszem. Tehát, hogy így indul. De tényleg ennek az volt az alapja, hogy minden nap úgy mentem oda. Aztán ott majd tovább mentem, kivitelezési vezető lettem majd konyha területen, és ott is úgy imádkoztam minden nap, hát nem mérnöki végzettségem van, és azok fölött dolgoztam, és akkor Uram, add, hogy ma ne bukjak le, hogy nem ez a végzettségem, de hát... És Isten ott is sikereket adott, meg látjuk Józsefnek is, bibliai példákat is látunk ilyen dolgokban. Az Istenre utaltság az nagyon sokszor ilyen helyzetekben egy olyan puha szívet ad, hogy tényleg, Isten ott bármit mondhat. Ott van egy nyitott kapu. És aztán elkezdünk haladni tovább. Hát most már meg tudok tervezni a konyhát. Most már egy lakóparkot is meg tudom csinálni. És akkor látom, hogy nehézségek jönnek. És akkor elgondolkodok, hogy Isten utaltsággal mi a helyzet. Tavaly előtt voltunk pont egy ilyen, vagy tavaly egy nehézségbe. Tényleg benne vagyunk egy lakóparkban tényleg. És ott vagyunk, emlékszek rá, hogy elmentem otthonról. Egy ilyen hetes, az is ilyen gyülekezeti dolog volt. És akkor pont benne hagytam a csapatot ebbe a nehéz állapotba, hogy nap mint nap több ügyfél jött be, meg stb. És akkor hazajöttem, emlékszek rá, és akkor szedtem volna össze magamat, és Mari elment dolgozni, és akkor 10 óra előtt, és akkor oda jön, én ülök már a számítógépnél, és mondja, hogy mondom, hogy jó munkát, rendbeszedjük meg, stb. És mondja nekem, hogy nem fogjuk sokáig bírni azt így. Csak egy annyit mondott. Hát ez nem volt annyira jó. És akkor mondom, hogy hát majd fölveszünk egy tervezőt. És láttam, hogy ez úgy kiakasztott, mert hát egy éve feladtunk hirdetést, és senki nem jelentkezett abba a pozícióba. Ez itt mostanosni válság előtt volt. És amikor elment, akkor nagyon magam baroskodtam, és ez jutott eszembe, hogy egy éve megy a hirdetés, és én még nem is imádkoztam azért, hogy valaki jöjjön, akit Isten küld. Hogy most benne vagyok valamiben, már meg tudom oldani az életemet, és nem vagyok Istenre utalva. És hát kirázott a hideg, mert akkor úgy imádkoztam, de még azt hiszem, hogy nem is imádkoztam igazából, csak bánkódtam azon, hogy nem imádkoztam ezért. És egyszer csak jön egy messenger üzenet, egy 12 évvel azelőtt dolgoztam ebbe a legelső munkahelyen a konyhatervezőként, és ír rám így a Zolgi, hogy valakitől hallottam, hogy valamikor kerestetek tervezőt, hogy aktuális-e nálatok, mert én munkát keresek. És azóta is nálunk dolgozik, és nagyon sokat levett tervő, és meg tudtuk oldani az életünket. És azóta is, csak azért bátorítok arra, hogy lehet, hogy vannak helyzetek, de ha az Istenre utaltság nincs ott az életünkben, akkor a reménység az elvész. Lehet, hogy látjuk most a megoldást, de az a megoldás az legtöbbször az én életemben kudarchoz vezetett, amit a reménység nélkül mentem bele. És ez lehet egy szolgálat is, gyülekezett plántelásban is. Tudnék mondani olyan sztorikat, csak most már nem mondok sokat, mert kicsit elhúztam itt a dolgot. Csak egy dolgot szeretnék még itt mondani, Pál apostolt előhozni, mint példát. A Filippi 4.12-ben Pál azt mondja, hogy tudok megaláztatni, tudok bővölködni, és mindenben és mindenekben ismerős vagyok, a jó lakásban, az éhséggel, bővölködéssel és szűkölködéssel, és igazán ekkor értjük meg azt, hogy azt mondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki az erőt adja. Tehát úgy van erőm, hogy ő ad erőt. És a Pál azt tudta mondani, hogy én most is Istenre vagyok utalva, akkor ez egy nagyon fontos pont, hogy megálljunk és azt mondjuk, hogy mi Isten kegyelmére, Isten erejére vagyunk utalva. A mostani helyzetünkben, mostani életünkben. Van két ige, ami látszólag ellenmondásos, ez mindig is itt volt bennem, a 2 Timóteus 3:7-ben, azt mondja Pál, az utolsó időkről beszél ekkor is, kicsit visszatérünk erre, és azt mondja, hogy az utolsó időkben lesznek olyan hívők, akik mindig tanulnak, de az igazság ismeretére soha el nem jutnak. És azt mondja az Úr Jézus a Máté 5:6-ban, hogy boldogok, akik éhezik és szomjozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Lehet, eddig nem értettetek ezt a képet, talán most már igen. Hogy az Istenre utaltság az, hogy szomjas maradjak az Isten iránt. Egy példát hallottam épp a héten. Jó, hát tevéve is igaz, de én lóval hallottam. Az egyik Dávid apukája mondta, aki egy ilyen lelki apukám volt nekem korábban. Azt mondta, hogy egy szomjas lovat egy kisgyerek is meg tud itatni, bármikor. De egy lovat, amelyik nem szomjas, 10 meglett férfi se tudja megitatni. Hiába nyomod bele az órát, nem fog inni, nem szomjas. A szomjúság a kulcsa, hogy maradjunk szomjasok. Hogy nem mi akarjuk megoldani. És valóban van egy jelenések könyvében egy gyülekezet, ahol az Úr Jézusnak pont ez volt a problémája, hogy egyszerűen csak annyit mondott, hogy mi már elértünk valahova. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Az Istenre utaltság megtart abba, hogy csak benne bízzak. Az életünk minden területén.
Visszatérve Janinak a, hogy lehúzta így magát, hogy nincs végzettségép, de rajzolgatott építész mellett meg matekból nagyon jól. Tehát ő műszakilag egy szuper jó ember, és ő az ész nálunk ilyen szempontból is. Én csak rajzolgatok, meg aztán ő szerkeszti ki jobban. Tehát, hogy azért az affinitás már akkor is megvolt. Tehát, hogy ne így nézzetek rá, egy nagyon okos matekból, meg műszakilag mindent átlát. Na, szóval, hogy ezért sikeres a cégünk, mert hogy tudunk együtt dolgozni, és ő tiszteli az én oldalamat, én pedig ugyanúgy próbálom, remélem azt érzed, hogy tisztelem a te oldaladat, és úgyhogy az elején voltak harcok, de ugyanakkor meg tényleg egy picit, ugye tegnap mondtam, a personalizálásról is lesz szó, de más is lesz, de hogy ez ugyanaz, hogy Isten is, én nagyon szeretem az új szövetséget, nagyon szeretem a Jézusi példákat, nagyon szeretem azt, ahogy az emberekhez viszonyul. Tehát amikor oda megy egy emberhez, ha megnézitek, soha nincs még egy két. Tehát mindenkihez személyesen szól, és személyesen szólítja meg a problémájába, és soha nem így parancsoló szándéka, vagy kioktató szándéka, hanem érdeklődve. Tehát ugyanezt kell legyen igaz a mi kapcsolatainkba is, és így tudjuk az igazi isteni hozzáállást és a szeretetet úgymond képviselni, hogyha a testvérünket látjuk, hogy szomorkodik, bajba van, akkor nem ledorongol, megmondtam, azt kellett volna csinálni, látod, hanem tényleg érdeklődni, hogy milyen szempontból érthetjük meg, vagy segíthetünk. Úgyhogy ezt a fajta Jézusi hozzáállást, hogy mindig abban segített, amiben kellett. Egyébként említve a plántálást, és hogy Pesten elkezdtük, azért ezt a sztorit én is elmondom, ősszel volt az, hogy ilyen óriási hajtás közepette, amiért nagyon hálásak vagyunk, hogy Isten tényleg megkegyelmezett, és úgy tűnik, hogy sikeresen, illetve hát most már látjuk, hogy sikeresen jövünk ki belőle. Tényleg nagyon nagy munkahajtás van mögöttünk, amit most utólag már hálásak vagyunk érte, én akkor nagyon ki voltam. Nagyon sokat dolgoztunk, nagyon fáradtak voltunk, és nem volt annyi időnk nekünk sem akár a szolgálatra is, és nagyon rossz érzés volt, hogy idézőjelben a rosszat választottam, vagy én azt nem is tudom, hogy fogalmazzak. Tehát vannak ilyen időszakok is az ember életében, amikor egy kicsit többet veszel, úgymond a munka, de most viszont nagyon hálás vagyok, hogy Isten megsegített. És ennek a mély pontján volt az, hogy ugye a 5. kerületben, meg a 13 szélén terveztük azt, hogy plántálunk, és akkor egyik nap beszéltük Janival, hogy na, akkor most jött el a pillanat, fölhívom a polgármestert, bejelentkezzünk, elmondjuk, mit akarunk, hogy mégis tudják, hogy mi fog itt készülni, ez ősszel volt. És akkor voltak önkormányzati választások, új polgármester, a hölgy, akivel beszéltem, az asszisztense volt, nem tudott időpontot adni, és akkor mondta, hogy hát majd később hívjam vissza, vagy írjak levelet, hát én meg a levélírásban nem vagyok annyira jó, meg mit tudom én, viszont januárban újra csöng a telefon, nem kaptak levelet tőlünk, és hogy mit szeretnénk, hogy akkor most egy időpontot adna nekünk, hogy akkor mondjuk el, és akkor várnak bennünket, és két nap múlva mentünk a polgármesteri hivatalba, három vezető személyiség fogadott ott bennünket, ti osztályvezetők, és döbbenet volt számunkra, hogy mennyire nyitottak voltak, és akkor a végén azt kérdezték, hogy mit szeretnénk még. És így nem is kértünk, hanem elmondtuk, mit szeretnénk indítani, meg hogy mi a tervünk, és döbbenet volt, és engem is megszégyenített Isten olyan szempontból, hogy elém jött a Betesdai tónál a férfi, aki 38 éve ott ül, mi 5 éve vártunk Pesten, ő 38 éve, és mindig csak a kifogások. Ugye oda ment Jézus is, megkérdezte, hogy hát mi van, nem szeretnéd, de hát nincs emberem, hát mi is, most elfoglaltak, vagy most más csinálunk, most más a fontos, és akkor egyszer csak Jézus már meg se kérdezte, tőlem meggyógyította. Tehát én is így éreztem, hogy Isten helyettünk végzi a munkát, és hitetleneket használ föl arra, hogy bátorítson, és hogy így irányba állítson bennünket. Úgyhogy ezt még így a mostani szolgálatunkról. Nem tudom, hogy te hogy vagy az életedben, hogy hány éve van valami esetleg, amit megkaptál Istentől, hogy ez lesz, és akkor kifogások jönnek esetleg. Úgyhogy kicsit gondoljátok ezt is végig. Na, a témánk egyébként ugye a reménység, és én nem tudom, ti hogy vagytok, nekünk egyébként gyerekkorunkban soha nem tudott rosszkor jönni vendég, tehát nekünk mindig nyitva volt az ajtónk, és olyan örökséget hozok otthonról, de mégis, amikor összeházasodtunk, ugye elég egyszerű körülmények közt laktunk, mint ahogy minden házaspár, és mégis mindig probléma volt, hogy jön vendég, hát nem elég jó az otthonunk, hát hogy néz ki, nincs elég rend, stb. És így végig gondoltam, hogy te jó ég, gyerekkoromban hogy tudtak a szüleim mindig vendéget fogadni, és soha nem érdekelték azt, hogy hogy néz ki a lakás, milyen az étel, vagy milyen nem. Ugyanazt tették a vendégek, mint mi, nem volt külön spéci recept, vagy menűsor, mint például nálam elég sokszor. Szóval, hogy így elgondolkodtam azon, hogy az életem, hogy elég jó, hogy Isten befér oda, hogy mit gondol Isten az én életemről. És találtam egy jó kis idézetet, hogy nem kell tökéletesnek lenned, hogy csodálatos legyél. Tehát, hogy ez rátok is igaz, hogy egyáltalán nem kell tökéletesnek lenni, és hogy Jézus így is meg tud szólítani, csak hozzá kell menni. Ugye, mint említettünk, a stúdiónk van, de néha lakberendezek is. Ugye, jártam iskolába, és tanultuk. És amit először megtanítottak nekünk, az az, hogy meg kell ismernünk az embereket, akiknek dolgozunk, és hogy mit szeretne. Tehát nagyon fontos, hogy ne úgy tervezzek, hogy nem tudom, hogy kinek, vagy az, hogy nekem mi tetszene, hanem az adott ember otthonát tervezeni éppen, és neki kell tessen majd a végeredmény, és az ő preferál alapján. És ez nekem nagyon tetszik, mert Jézus is ugyanígy van velünk, ugyanolyan személyes, szuvenír életünk van, mindannyiunkat másnak teremtett, és nem akarja ránk erőltetni mindannyiunkra azt, amit a másiktól elvár, hanem a te életedet szeretné megfesteni, kirajzolni. És például van olyan helyzet, hogy csak dekorálásra kérnek föl. De nagyon sokszor az életünkben már eljutottunk egy szintre, amikor már van ugye egy házunk, egy életünk, és tényleg csak szükség lenne, hogy egy kis dekorálás legyen a házba, és már ilyen szupi lenne. Lehet, hogy el kell végezned egy bibliaiskolát, vagy el kell menjél a férjeddel, vagy ha nincs férjed, akkor azért imádkozz, vagy kezdj el imádkozni érte, hogy mi a terve Istennek az életedbe. Lehet, hogy csak ennyi idézőjelben egy kis dekorálás az életedbe. De van olyan is, hogy átfestünk falakat. Az már egy kicsit nagyobb művelet, de van, hogy olyanra kérnek föl, hogy függönyözzünk, fessünk, tapétázunk, és ugyanezt megtehetjük az életünkbe is, végig gondolhatjuk, hogy melyik az a rész, ahol esetleg újrafestésre van szükség. Az lehet az is, hogy koszos lett, de az is lehet, hogy már régi ózsdi, és azóta már Isten neked mondott új dolgokat, és ott van, és mégsem használod. Akkor van olyan is, hogy teljesen funkcionális tervet végzünk, tehát ez azt jelenti, hogy ahol eddig volt a fürdőszoba, átrakjuk máshova, hogy újra rendezzük. Nekünk most szerintem ez van az életünkben a plántálás kapcsán, hogy újra más lesz a fókuszban, más szolgálati terület, és úgy a nappalinkba úgymond átrakjuk még jobban ezt a részét az életünknek. Úgyhogy ilyen szempontból, ha megvizsgálják, illetve én még azt vettem észre, hogy nagyon sokszor én legalábbis, hogyha megyek valahova, akkor így körülnézek, és vagy látom akárkit szolgálni, vagy tanítani, és az van bennem, hogy én ezt nem tudom. Hogy hát, ha nekem is olyan lenne, akkor én is jól érezném magam. És akkor hirtelen kérek tanácsot valakitől. Nyilván tudom, hogy kit kell fölhívjak, mert ő mit fog nekem mondani. És tehát, hogy nem mindegy, kitől kérünk tanácsot, és hogy milyen irány megy az életünk. És hogy ha tanácsot kérünk, akkor nagyon fontos, hogyha tanácsot kapunk, vagy ha Istentől kapjuk nyilván a tanácsot, az a legjobb, akkor nagyon jól fogjuk érezni magunkat. Tehát innen tudhatjuk, hogy jó tanácsot kaptunk, vagy nem jó tanácsot kaptunk, hogy utána megnyugszunk, megtelünk életkedvel, és tényleg az isteni szeretet fog majd kijönni, és úgy tetszik, a megelégedés, az isteni egyszerűség, én nagyon szeretem ezt, tehát, hogy nem mindegy, hogy kitől kérünk tanácsot, úgyhogy én most javaslom, hogy Istentől kérjünk majd tanácsot. Nagyon sokszor, illetve hát most az van nekünk is az életünkben, hogy egy 10x éves gyülekezetet kaptunk meg, és ahogy mondta Sanyi is, a gyülekezetnek a fele hídgyűlés, a másik fele baptista. És nagyon sokszor láttuk azt, ami nálunk a plántáláskor nem volt, mert hogy ti is plántált gyüli vagytok, és nyilván itt idézőben ti alakítjátok a szabályokat. Bár a milyen kis plántált gyüli volt, de ott azért elég sok volt a keresztény család, tehát nem annyira frissen megtértekre összpontosultak, hanem sok volt a úgymond a hozott dolog. És mi azt láttuk, és itt azzal szembesültünk, hogy nagyon sok idézve a törvénykezés, vagy az, hogy mit várunk el a másiktól. És a tékozló fiú története jutott eszembe, és itt is a nagy testvér, aki otthon maradt, hogy ő is mindent megkaphatott volna, és elvileg bulizhatott volna egész életébe, ha úgy tetszik. Jól érezhette volna magát, és mégis elvárásoknak próbált megfelelni. Hogy itt a nálatok, nem tudom, hogy van nálunk, mindenképpen sajnos ezt felfedeztük, hogy én is magamnak, hogy itt nagyon sokszor azt gondoltam, hogy meg kell felelnem bizonyos embereknek, és ez lehet a szolgálat, lehet az életünk, a gyereknevelés, tehát sok minden belefér úgymond ebbe a megfelelésbe, holott Isten gyűrűt szeretne húzni a te ujjadra is. Isten szeretné, hogy egy nagy buli rendezzen neked étellel, mindenféle színes ruhával, és ott van, csak föl kell venned, és nem a nagy testvérrel kell foglalkoznod, hogy ő, és lehet, hogy ezért ment el a másik otthonról, mert hogy látta a nagy testvér, nem boldog, pedig ő mindent megtesz, és ő neki ez az élet nem hiányzik. És nagyon sokszor elüldözünk effektíve, vagy legalábbis én láttam ilyet, hogy elüldöznek embereket, közösségekből emberek, mert hogy elvárásoknak próbálnak megfelelni, vagy próbálják lenyomni, hogy itt ez a szokás. Közben Isten neked egy saját, personális életet, egy örömteljes életet tervezett, és ezt kell megtalálnod. És hagyd, hogy Jézus a te neveden, a te problémád alapján, a te értéked alapján szólítson meg, és vigyen nagyon-nagyon-nagyon magas hegyekre. Egyébként az egyik kedvenc igém az 1 Korintus 2.16b-ben van, hogy mi pedig a Krisztus, bennünk pedig a Krisztus értelme van. Nem tudom, hogy ezen gondolkodtatok-e már, hogy hogy Isten annyira szuvenír Isten, és meg fogja neked adni azt a megoldást, amit neked készít, és te meg fogod kapni azt, és nem kell rohangálni egyik tesótól a másikig, hanem benned a Krisztus értelme van, és a saját képmására teremtett ilyen szempontból is. Ez olyan fantasztikus. Egyébként, amit mondtam tegnap, hogy nagyon nagy mélységei is voltak az életemnek, és az egyik legmélyebb, ugye 5 évvel ezelőtt, amikor kiderült, hogy anyukám Alzheimeres, és döbbenetes volt nézni, hogy az a nő, az a keresztény nő, akire én felnéztem, ugye a házunknál gyülekezet volt Erdélyben, tehát hogy akkor utána Pesten is a Szabkerné vezető feleség volt, erdélyi baráti kör, stb. Tehát hogy egy nagyon, soha nem panaszkodott, én nagyon szerettem anyukámat ilyen szempontból, egy nagyon jó példa előttem, de egy ilyen nőt, aki tényleg én úgy érzem, mindent megtettem, tehát Istenél mindig szolgált, látod, hogy leépül. Egyszerűen épül le. És körülbelül 2 éve volt az, hogy már nem ismert meg engem például. Nem tudta, hogy ki vagyok, saját lányát. Unokáit már rég nem, úgyhogy ez nagyon nehéz történet. Viszont képzeljétek el, hogy Isten hogy mutatta meg magát benne, hogy az összes igét meg éneket tudja kívülről. Tehát, és akkor így megnyugodtam, hogy Istenem, hát végül is akármi történhet a testünkkel, hát szellemünk rendben van, akkor nálad vagyunk, meg leszünk. Tehát, hogy a Krisztus értelme lakozik bennünk. Mert ez ennyire igaz. Én megmondom őszintén, akkor én ott megsemmisültem, és mondom, hát ez Isten. Tehát így, ki más tud ilyet tenni, hogy amikor tényleg már mosdóba alig tudsz kimenni, meg pelenkáznak, meg a saját lányodat nem ismered föl, és az igét meg tudod kívülről. De most olyan jó, hogy így neveltek, és hogy így megrögzült bennem is, és ez így megnyugtatott, és hogy tudom, helyén tudom most már kezelni, eleinte nagyon nagy kérdőjelek voltak bennem, helyén tudom kezelni. És ezzel szeretnék bennetek is, ti is bíztatni, hogy bennetek is a Krisztus értelme van, és nem mindegy, hogy mire használjuk. Nagyon nem. Jó, egy házi, mindjárt várja. És akkor hoztam még pár igét, a Római 8.26, ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert amért imádkoznunk kell, nem tudjuk, hogy úgy kérni, ahogy kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodással. Úgyhogy ezt is mindenképpen a lélek szempontjából közelítsétek meg. És nem tudom, hogy azt észrevettétek-e már, hogy Jézus egyébként, vagy hogy követték Jézust a tanítványai, hogy csak annyit mondott Jézus, hogy kövess engem, jöjj és lásd meg. És amikor ennek a mélységére így rájöttem, ez a János 1.43-46-ban van, és amikor ennek a mélységére így rájöttem, úgy elkezdtem vizsgálni az életemet, hogyha engem követne valaki, akkor mit látna. És őszintén elkezdtem rajta filózni, hogy mit rendezzek át, hogy kéne másképpen csinálni dolgokat. Úgyhogy így most nem tudom, hogy ismeritek ezt a házas példát. Most jöhet már. Jó. Ezt egy női alkalmon van egy ilyen szeminárium, és akkor ott volt egy példa. Hogyha van nálatok papír és ceruza, akkor ti is megtehetitek. Tehát elvileg kellene, vagy képzeletbe rajzoljatok egy házat, ami 7 helyiség van. Itt lehet mosdó, kamra, nappali, konyha, előszoba, bármi lehet. És a 7 helyiségbe bele kellene írni, hogy a hit, test, szeretteid, legjobb barátaid, anyagiak, munka, kikapcsolódás. Tehát a hit az azt jelenti, ugye, hogy a kapcsolatod Istennel, a vele töltött idő, ima élet. A test az azt jelenti, hogy testi egészséged, testi ápolás, testmozgás, stb. Ugye a Szentlélek templom, ez is fontos. A szeretteidhez arra gondolj, hogy akiket szeretsz, anya, apa, tesók, legjobb barátaid, a legközelebbi barátaid, arra is lehet ilyenkor gondolni a velük töltött idő, anyagiak, a pénzügyek kezelése, időbeosztás, a munka, itt a háztartásban is van munka, a munkahelyünk, önkéntességeink, ugye szolgálataink, kikapcsolódás, ugye itt a pihenés, lazítás, feltöltődés. Az a kérdés, hogy Krisztus a szívedben éle, és hogy ezekbe a helyiségekbe beengeded-e. Melyik az a helyiség, ahol zörget, tudod, hogy zörget, és mégsem nyitsz ajtót, vagy csak beengeded a kis ujját, vagy a kezét, vagy a lábát, vagy megengeded neki, hogy leüljön a szobádba, és beszélgessen veled? Vagy azon a területen esetleg kizártad a folyosóra, és azt mondod, hogy köszi, ezt meg tudom oldani. Ezekre a területekre, ahol Isten szabad utat kapott az életedben, oda egy keresztet rakhatsz magadnak, jelzésként, hogy igen. Viszont azok a területek, ahol esetleg nincs kereszt, lehet őszintén úgy érdemes magaddal, akkor azon imádkozz, hogy mi a terve Istennek azon a területen az életednek. Úgyhogy ez ilyen kis gyakorlati rész szeretett volna lenni így otthonnal kapcsolatban is, és amit mondtam, hogy nagyon fontos Istennek a földi otthonunk is, és a zsidók 11-16-ban van megírva, hogy így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után, ezért nem szégyeli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezik, mert számukra várost készített. Tehát ha elkezdjük az otthonunkkal, abból város lesz. Kitartás.
Azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog az, hogy átadjuk az uralmat az életünkbe minden területen. Jézus Krisztusnak, hogy legyünk Istenre utalva. Azzal kezdtük ma ezt az alkalmat, hogy a reménységbe először azt elkezdtük megnézni, hogy valóban a hit, vagy az aktuális helyzetek, ahogy ott olvastuk, a jajgatás van az életünkben. És hogy ezeket a területeket kezdjük el felszámolni, és inkább a hit útjára lépjünk, mert akkor vannak megoldások, akkor tudjuk, hogy merre fele menjünk. A következő témánk ugye az, hogy Istenre utalva legyünk, és azt gondolom, hogy ez meghatározza az életünket, hogy az életünk minden területen is még mellé tehetünk, hogy melyik az a szoba. Egyébként ezt a gyakorlatot, amikor elvégeztük, akkor megdöbbentő volt, ha őszinte akartam lenni, hogy elég sok helyre nem került oda a kereszt. Sokszor, hát meg is a kikapcsolódásban miért. De hogy az életem minden területére adjam át, és mindenbe Isten legyen elől. És szeretném azzal befejezni így azzal a témával, hogy az én hitem, az a dilemma, hogy én most éppen jajgatok vagy hiszek, akkor menjek ide-vissza, az meghatároz nagyon sok mindent. Meghatározza a környezetemet. Azt gondolom, hogy az én hitem vagy reményt kelt a környezetemben, vagy, mint ahogy mondtam becsésen, ahogy milyen hír volt arról a korábbi gyülekezetről, hogy már ott sincs remény, tulajdonképpen. Van egy történet a Bibliában, nekem nagyon-nagyon tetszik, ez is Elizeus egy lapot megyek itt vissza, csak 2 király 5-ben van. Volt egy Naamán nevű fővezér, a Szíria királynak egy nagy fővezére, akik portyáztak és elraboltak, elvittek magukkal egy rabszolga kislányt. És az a rabszolga kislány oda került az ő házukba. És hát az történt ezzel a családdal, hogy ismerjük a történetet, Naamán nem kicsit beteg lett. Ugye? Tehát egy ilyen végzetes beteg lett. Ezek az emberek el is voltak különítve, nem is tudom, mit keresett ott még, de hogy tulajdonképpen, ha van reménytelenség, akkor az ő állapota egy teljesen reménytelen állapot volt. Hadvezérként abba bejutni, aki elért valamilyen csúcsra, hogy ő bélpokros lett, és tulajdonképpen mindent föl kell számolni az életében. És akkor ez a kislány, aki ott van rabszolgaként, megszólal, és azt mondja, ötödik rész, harmadik vers, az asszonynak nem ismerte az urához beszélni, csak a feleségének azt mondta ennek a bélpoklós Naamának a feleségének, hogy ha az én uram szembe lenne azzal a prófétával, aki Izraelben van, és Samáriában van, kétség kívül meggyógyítaná őt. Hát ez azért azt gondolom, hogy nem semmi. Ott van egy kislány, aki el volt rabolva. És mi, amikor Isten elküldött bennünket, elhívott bennünket, hogy az evangélium szolgálatát végezzük, akkor megvan mindenünk igazából. Van egy életünk, van lakásunk, vagy albéletünk, teljesen mindegy, van munkánk, éljük az életünket, és mégis van egy csomó kifogás, hogy éppen most miért nem lépünk előre, mit nem teszünk. És ott van ez a kislány, aki igazából szolgálóként meg van fosztva a családjától, elrabolva, elmegy, és ott megszólal, hogy ha az én uram tudná, ismerné ezt a prófétát, egészen biztosan meggyógyulna. Hogy mekkora hite volt ennek a kislánynak. Hogy mennyire ez a kislánynak, ismerjük a történetet tovább, hogy mi történt a Naamán, elfogadta, elhitte, útra kelt, és elindult erre az utolsó reményre, hogy ez a próféta gyógyítsa meg őt, vagyis hogy Isten gyógyítsa meg ezen a prófétán keresztül. Azon gondolkodtam, hogy vajon miért indult el Naamán ennek a kislánynak a szavára? Vajon miért? Biztos, hogy nem ez az első dolog volt, amit mondott abba a házba. Hanem valószínűleg úgy tekintett rá, hogy ennek a kislánynak megvan a vakcinája. Ugye most ez nagy, nagy dolog, hogy megtaláljuk. COVID-19. Jó. Jó. De hogy megvan, és azt mondja, hogy elindul, és megteszi. Figyeljetek, nekünk sokkal nagyobb kincsünk van, az egyetlen megoldásunk van. És az élet minden területére, néztük az előbb néhány területet a mi életünknek, de az élet minden területére nálunk van a megoldás, nálunk van a remény. És akkor, hogyha azt látod, és voltam olyan gyülekezetben, amikor próbáltam buzdítani misszióra a tesókat, és akkor azt mondták, hogy de olyan ez a világ most, olyan reménytelenség van, olyan semmi. Ha ez van körülötted, akkor azt gondolom, hogy nem, ha ez van körülöttem, nem végzem jól ezt, mint a kislány. Mert az ő körülötte, ez a kislány körülötte reménység lett a reménytelenségből. Hogyha mi a helyünkön vagyunk, hogyha a mi Isten képünk elkezd megváltozni, és az életünk minden területét átadjuk Istennek, akkor felébredünk, akkor Isten felébreszt bennünket, és a mi környezetünkben változás fog beállni. A mi környezetünk azt fogja tudni, hogy ha bajba vagyok, hozzá kiálltok. Emlékszek, amikor gyülekezett plántálásunkba elindultunk, akkor Marinak egy turkálója volt, egy kis fabódéba. És oda járkáltak az emberek, és mindig beszélgettek. Mindenről. Nem emberek, az embereknek egyik része, csoportja, a nők. De ez nem az, poén akart lenni. De amikor ezek a nők közül, legalábbis ahogy hallottam a sztorikat, valaki bajba került, akár házasságba, akár az életébe, vagy gyerekével kapcsolatba, akkor egész egyszerűen csak elment a turkálóba beszélgetni. És amikor elindultuk a plántálást, és írt egy SMS-t ezeknek a nőknek, hogy csinálunk valami női programot, akkor 30-an eljöttek. De hogy az életemben, az életedben, körülötted, ha reménytelenség van, akkor ne a reménytelenséget szidd, meg a világot, hogy milyen gáz ez a világ. Neki az a dolga, hogy gáz legyen. A világba a sátának a fejedelme uralkodik. Nem a reménységnek a fejedelme. Nem az Isten királysága, hanem a sátának a királysága. De te és én az Isten királyságához tartozunk, nem ehhez a világhoz. És hogyha a körülöttünk reménytelenség van, akkor azt jelenti, hogy itt az Isten királyság nem tud még áttörni. Mert működik ez a kétféle szellemi út a világba. A sátán egész egyszerűen elhiszi azt, hogy a hívőkből ki tudja oltani a reményt. Hogy ők a reménytelenségre nézzenek. Isten pedig, terve pedig az velem, veled és a gyülekezettel, hogy reménység legyen. Hogy ne csak a nevünk legyen az, hogy új remény, hanem valóság legyen az, hogy mi vagyunk ennek a településnek, ahol élünk, annak a környezetnek, ahol élünk, az egyetlen reménysége. Mert Isten bennünket helyezett oda, azért, hogy reménység legyen. mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiának a megjelenését. Hiszem, hogy így igaz az ige. Hogy a teremtett világ vágyakozik valami, vágyakozik a remény után, vágyakozik arra, hogy reménysége legyen. De meg kell, hogy lássa bennünk, hogy nálunk van a megoldás, hogy nálunk van az egyetlen megoldás, hogy hozzám fordulhat akkor, hogyha valamibe bajba került. És ez nem a képmutatás fogja kiváltani, nem az, hogy eltakargatjuk a problémánkat, hadd mondjak még egy példát csak éppen. Volt egy férfi, ez is vesésen történt, aki azt mondta, hogy engem az győzött meg, hogy valami van nálatok, hogy láttam, amikor egy mélyponton voltál, és azt nem eltakartad, hanem elmondtad nekem. Mert éppen együtt megittunk egy pohár sört, és elmondtam neki, hogy milyen mélyponton van akkor ott az életem. És azt mondtam majd később, hogy ez volt az a pont, amikor elkezdett megváltoztatni, hogy nem eltakartad, hanem láttam, hogy van remény, mert láttam, hogy esetleg mélyen voltál, de az Isten téged kihozott a mélységből, és fölemelt, akkor hiszem, hogy én is oda mehetek. És hiszem, hogy így hívott el bennünket Isten, hogy remény legyünk. Ti vagytok a világ világossága. Ott azt mondja az Úr Jézus itt a hegyi beszédben, hogy ti vagytok a só, ez a só ne ízetlenedjen meg, hanem maradjon meg a remény, mert akkor lesz a világnak reménysége. És hogyha ez a só nem ízetlenedik meg, akkor jó dolog jön ki belőle. Ezt kívánom mindannyiunknak. Amen.